Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat mai ifjúsági Isten tiszteletünkön. Pál apostolnak az Athénban elmondott beszédéből egy részlettel. Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mai ifjúsági istentiszteletünknek a témája kapcsolataink sorozatunkon belül én és a nemzetem. Szeretettel köszöntjük külön is Csere Gábort, a mai igehirdetőnket, ő a Káposztás-megyeri gyülekezet missziói munkása, az ottani gyermek és ifjúsági munkában aktívan résztvevő presbiter szolgálója.
akkor most folytassuk az ének szóval megkezdett imádságot szóban. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél ma este itt minket. Köszönöm, hogy megtöltötted a sorokat, és olyan embereket hoztál, akik kíváncsiak a te szavadra. Köszönöm, Uram, hogy itt van most velünk szent lelked, és megáldja a te alkalmadat. Kérlek, hogy adj élő igét a hirdető szájába, és add, hogy mindezek az igék meggyökerezzenek a mi szívünkben. Köszönöm, Uram, hogy adod ezeket a lehetőséget, hogy elhívsz ifjú embereket, akik még inkább tettre készek, hogy megtegyék mindazt, amit te kérsz tőlük, add, hogy ne legyünk restek, és tudjunk mindig a te utadon járni, és mindig a te parancsolataidat követni. Köszönöm, Uram, hogy itt lehetünk. Amen.
Most pedig hallgassuk meg Isten igényét a Lukács evangélium 8. részének 35-39. versét. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve és épelmével ül Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közülük, mert nagy félelem lett úrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt, és visszatért. Az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte ezt mondva neki. Térj haza, és beszéld el, amit tett veled Isten. Ő pedig elment, és hirdette az igét az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus.
Kedves fiatalabb testvéreim, köszönöm szépen a bizalmatokat, hogy egy egész órát ebből az estéből rám szántok. Amikor Pataki András barátomtól meghallottam, hogy mi lesz a mai téma, nagyon örvendeztem, mert én szeretem ezt a témát. Nem tudom, hogy András ezt tudta, de én szeretem. Egész fiatal koromtól kezdve, vagy gyermekkoromtól kezdve számomra az egy nagyon központi kérdés, hogy ki az én népem, hova tartozom, kihez, kikhez tartozom. Azt gondolom, hogy egész életemet átszőtte ez a kutatás, keresés, hogy milyen jó lenne, hogyha egyre inkább otthonosabban élném magam a saját életemben. Mindig szeretném volna otthon érezni magam a saját bőrömben. Persze, amióta Krisztus ismerem, tudom, hogy nem azért érzem otthon magam a saját bőrömben, mert tudom, hogy magyar vagyok, bár ez nagyon fontos, hanem azóta érzem magamat otthon a saját bőrömben, a saját életemben, amióta tudom, hogy van megváltóm. Addig csak kétségbeesésemben kerestem állandóan ezt az otthont, de nem találtam. Én 26 éves koromban jutottam hitre, és azóta van megváltóm. Abban a témában viszont már korábban voltak elképzeléseim és biztos állásfoglalásaim, hogy nekem van egy népem, és az nagyon-nagyon fontos. El szeretném majd most mondani, hogy miért tartom fontosnak az, hogy mindenki beleszületik egy közösségbe, és annak a közösségnek a tagjaként éli az életét, és ezáltal igazán szép és felelősségteljes életet lehet élni. Tehát én ezt azért már megtérésem előtt is tudtam. 20 éves koromig engem egyáltalán nem érdekelt, hogy Isten létezik vagy nem létezik. Úgy gondoltam, hogy jól élem az életemet nélküle. 20 éves koromtól kezdve már kezdett izgatni a kérdés, hogy hát ha mégis igaz, miért nem érzem magam én igazán otthonosan sehol? Mi lehet a baj, mi lehet a probléma? És akkor egyre többeket megismertem, akiknek volt megváltójuk, akiknek volt Jézusuk, és láttam, hogy ők otthon érzik magukat a bőrükben, akár magyarok legyenek, akár németek, bárkik. És aztán 6 évig gyűrköztem Istennel, hogy neki van igaza, vagy nekem, olyan, mint amilyennek mondják azok, akik ismerik állítólag, olyan-e, mint amilyen, ahogyan bemutatkozik a Bibliában. És akkor 6 év tépelődés után rájöttem, hogy igen. És engem római katolikusnak kereszteltek meg egyébként kisbaba koromban, egy kicsit nagybaba lehettem, mert 4 kg 20 dekával születtem, és akkor utána egy 1/4 századig semmi. Most ezt csak azért említem, mert az én életemben több esztendő kutatása, keresgélése volt az, hogy én megtaláljam a gyülekezetemet, a felekezetemet. A családunk felekezeti felosztása alapján lehettem volna római katolikus, református vagy evangélikus. Egyéb ismeretségeim alapján lehettem volna valamilyen szabad egyháznak is tagja. És nagyon-nagyon érdekes, most a téma kedvéért végig gondoltam ezt ma délután, hogy én különösen vonzottam az úgymond református irányzat felé, mert azt nagyon magyarnak éreztem, de még nem keresztjénként, és úgy éreztem, hogy azért Krisztus is benne van. Ha így érzitek, hogy miről van szó. Én sokat jártam Erdélyben, mert édesapám erdélyi születésű, és sokszor találkoztam unitáriusokkal, és hát a Isten keresés kezdetén kicsit ezzel is kacérkodtam, hogy legjobb lenne talán unitáriusnak lenni, mert hát az egy szuper magyar vallás. Csak ott úgy éreztem, mintha valami abból hiányozna. És aztán más helyeken is megfordultam, ott Krisztust láttam, ott meg valami, megint valami más hiányzott, úgy éreztem. Most ezt nehogy valaki félreértse ezt a mondatomat, hogy ha van Krisztus, akkor ugyan mi hiányozhatna nekünk? Természetesen semmi. Viszont ma már meg tudom fogalmazni mégis, hogy volt egy kis hiányérzetem, mégpedig az, hogyha engem Krisztusban az Úristen megszólít, és rájöttem arra, hogy nélküle nem lehet élni, vele szemben, vele ellenében dönteni, gondolkodni, szervezni az életemet nem lehet, az nem az élet útja, tehát erre rájöttem, és akkor elindulok vele egy nagy fordulat után, egy nagy újjászületés, egy megtérési fordulat után elindulok egy egészen más életúton. Az az életút, az út, ott emberek között vagyok, felelősséget hordozok, szeretnem kell a fele barátomat, és ezt tetszett nekem, hogyha egy gyülekezetben Krisztust is megtalálom, és egész konkrét formában oda vezetnek a fele barátomhoz, elmélyítik ezt a fele baráti felelősségemet, akkor valahol ez lesz az én lelki otthonom. Tehát ahol sokat emlegetik Krisztust, de olyan világpolgárként, az úgy tűnik első hallásra, hogy ez egy szabad állapot. De hát olyan nincsen, mert azt mondom, hogy így általánosságon kijelenteni, hogy én szeretem az embereket, hát a 6 vagy 7 vagy 8 milliárd ember, nem tudom, hogy hányan élhetünk most a földgolyón, ez szépen hangzik, de ilyen nincs, nem létezik, nem tudjuk szeretni az emberiséget, egymást tudjuk szeretni. Például a pillanatban mi egymást tudjuk-e tisztelni, szeretni, ez a nagy kérdés, hogy általában az embereket szeretni, ez egy halandzsa, ilyen nincs. Most ez az elkis bizonyságtételem, ez természetesen ez nem egy reklámszöveg református felekezet mellett, ez egy bizonyságtétel volt, csak elmondtam, hogy én személy szerint ezt hogy éltem át, hogyan választottam. Természetesen miután már közeledett a megtérés, és utána aztán a megtérésem után egyre komolyabban olvastam az igét, elmentem munka mellett teológiát, és hallgattam, tanultam, utána aztán ráéreztem arra, és megizleltem, hogy nagyon jó kis tanítás ez, még amellett, hogy magyar. És most körülbelül azért a sorrendet így állítanám fel, hogy a legfontosabb számomra az, hogy Krisztusé lehetek, és utána következik, de nem elhanyagolható, hogy Krisztusé lehetek, mint magyar. Tehát én sem vagyok egy lebegő lény, kötődéseim vannak, családom, környezetem, a fele barátom mindig az, akivel találkozom az utcán, és az általában magyar ember. És ez a felelősség, ez az, ami úgy gondolom, hogy a nemzetünk iránt érzett felelősségünket át kell hassa. Ezért érdemes nemzetről, népről beszélni, mert nem tudunk mindenkit egyformán szeretni, nyilvánvaló. Legjobban azt tudjuk, azt lehet és azt kell szeretnünk, aki hozzánk legközelebb áll. Nyilván a család az első, számomra a feleségem, a gyermekeim, a tágabb család, a gyülekezetem, és egy ilyen kör a nemzetem. Másokat is szeretek természetesen, de nem értem meg őket úgy, mert kicsit távolabb vannak, mert más a történelmük, más az anyanyelvük, a gondolkodásuk. Ez egy gondolkodásmód is. A problémák, az élet megértésének egy sajátos útja, hogy magyarul beszélünk. Nem csak a nyelvtanról van szó, meg egy irodalmi tétel sorról az érettségén, hanem a gondolkodásunkat is meghatározza. Nagyon-nagyon mély rétegeinkben jelen van. És ha én ezzel tisztában vagyok, akkor értékesebb lesz az életem, mélyebb lesz a gondolkodásom, alaposabb lesz a gondolkodásom. És akik egy kicsit ismerjük és szeretjük a Bibliát, számtalan helyen erre ösztökél bennünket. Isten szerint való dolog, hogyha elmélyedünk, ha alaposak vagyunk az élet minden területén. A felületesség az én úgy hiszem, nem Isten szerint való útja az embernek. Tehát érdemes kicsit mélyebben gondolkodni. Egy következő gondolat. Szeretnénk majd az igéről is beszélni, természetesen csak azt még egy az felolvasott alapigéről, csak még egy-két dolgot elmondanék. Nem tudom, hogy jól hallatszik-e, mert az én hangom magamnak olyan, mintha a holdon járnék. Tanulni kell mindent az életben. A Biblia, mondjuk sokszor, hogy egy tankönyv, bizonyos értelemben igaz, egy kicsit tankönyv is, természetesen 100 000-szer több, mint egy tankönyv, de az életnek sok olyan területe van, amire vonatkozólag direkt, konkrét tanítást viszonylag keveset találunk a Bibliában. Azért majd egy-két helyet meg szeretnék említeni, ahol a nemzetről, a népről valamilyen formában mégis szó van, de a Biblia fő vonala nem a nemzetekről szól. És az meg különösen ugye, szóval sincs megemlítve, hogy most magyarok vagyunk, vagy nem magyarok vagyunk. Trianon nevét sem olvashatjuk sehol a Bibliában, ez természetes. De gondoljunk bele, egy példát hozok fel. Az élet minden területén tanulnunk kell, és az élet minden területét, ha valaki Krisztusnak átadta az életét, akkor az élet minden területét úgy kell megélnünk keresztényként. Például én időnként gépkocsit vezetek. Nem nagyon szeretek, de néha előfordul. Tehát gépkocsi vezetés. Kimondottan olyan téma, ami a Bibliában nem szerepel. Sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben nem olvashatunk kereszt, útmutatót. Ugyanakkor mindenki számára nyilvánvaló, aki időnként autóban ül, vagy akár utasként, hogy nagyon is hitbeli kérdés, és hogyan közlekedünk az úton. Embert látok a másik autó vezetőjében, vagy nem. Minden tehetségemmel, helyzetemmel segíteni kívánom őt, vagy nem. Nem azért indexelünk elsősorban egy keresztény vezető, nem azért használja az indexet, mert a kressz előírját, azért is nyilván, mert törvénytisztelő polgárok vagyunk, hanem mert ez egy udvariassági gesztus. Jön szemben az a szerencsétlen másik autós. Milyen jó, ha tudja, hogy én merre szeretnék kanyarodni. Ez udvariasság, megelőlnem szinte. És ugye, hogy erőszakos vagyok, vagy nem, segítem a másikat, vagy nem. Nagyon-nagyon erős vizsgálja a kereszténységünknek, például, hogy hogyan közlekedünk az utakon. Na most autót vezetni meg kell tanulni, természetesen, ez a Bibliától független, a tananyagnak egy része, az teljesen mindegy, ugye, hogy ki hisz, ki nem hisz, azt meg kell tanulni, és aztán alkalmazni is meg kell tanulnunk, hogy a mi keresztény értékrendünkkel hogyan használom a gépkocsit, aminek a kormányát fogva én tulajdonképpen élet-halál ura vagyok, hiszen emberi életek függenek az én felelősségemtől, vagy felelőtlenségemtől. Hát Isten gondviseléséről most nem beszélek, az egy megint más kérdés. Azt hiszem, hogy ugyanígy meg kell tanulnunk ennek az egész nemzetnek, népnek a problémáját. Útmutatást kapunk az igében, de azon kívül nagyon sok minden olyan tanulnivalónk is van, amit Biblián kívül kell megtanulni, Biblián kívül lehet megtanulni, de mindenféleképpen keresztény szemmel, keresztény ésszel és füllel, és akkor jövök rá, hogy alaposabb lesz a hitem, mélyebb lesz az emberismeretem. konkrétabb lesz a felebaráti segítségnyújtáson. És ez Istennek tetsző állapot. Jobban megismerem az embertársaimat, minél többet tudok róluk. Ez egész logikus, nem? Eszembe jut megint egy erdélyi példa. Nagyon kedves, szeretett városom Kolozsvár, nem tudom, kik jártak már ott. És meggyőződésem, ha valaki elmegy egyszerű turistaként Kolozsvárra, szinte semmit nem ért meg belőle. Óriási ronda lakótelepeken kell keresztülvergődni, iszonyatos forgalom. Magyar szót, ha nem nagyon fülelsz, nem nyitod ki a szemed, feliratokon nem csodálkozol, magyar szót keveset hallasz, nem érted, hogy mi ebben a pláne. És Kolozsváron van egy főtér, és a főtértől néhány száz méterre egy másik főtér, nekben két főtere van, mint a két főtéren találunk egy-egy óriási templomot. És olyan sokszor megcsodáltam a drága, kedves, nyugati turista barátainkat, németek, hollandok, egyebek jönnek, és állítatosan fényképezik mind a két templomot. És viszik haza emlékbe, nézegetnek, és nem értik, hogy mit látnak. Tudnék, aki érti, aki a felszín alatti dolgokat is érti és tudja, az pontosan tudja, hogy Kolozsváron egy főtér van, és az a régi templom, az a 800 éves templom, arról szól a város történelme. A másik főtérről tudni lehet, hogy az 80 esztendővel ezelőtt készült el. Az egy pótfőtér. Az egyik templom 800 éves, a másik templom 80 éves. Csak olyan, mintha régi lenne. Most nehogy valaki félreértse. Mind a két templomban szólhat Isten igéje. Mind a két templomnak örülünk. Tehát én nem vagyok a 80 éves templom ellen, ezt nem azért mondtam. Szeretem azt is, aki ide jár, azt is, aki oda jár. Senki ellen nem szólok. Csak a gondolkodásunk mélységére próbáltam egy példát hozni. Ha nem tudom, hogy miről van szó, akkor azt gondolom, hogy ennek a gyönyörű városnak két főtere van, két régi templommal. És nem tudom, hogy mi van ezek mögött, mi a történelem. Hogy a 80 éves templomot csak azért építették, hogy ne a másik legyen, ne a magyar templom legyen a város meghatározó központja. Kicsit tekintsük át Dióhéjban, hogy a Bibliában milyen útmutatást találunk népekről, nemzetekről. Természetesen magyarokról nem olvashatunk benne. Ezt azért mondom, mert bizonyos könyvesboltok kirakataiban csodálhatunk olyan kiadványokat, amelyek azzal foglalkoznak, hogy Jézus bizonyára nem volt zsidó származású, ez valami tévedés lehet, esetleg valamilyen ősi, keleti, szegről végről talán valami magyar is lehetett. Kicsit ezt most így kihegyezem. Ezek a könyvek értelmetlen és káros könyvek, aki egy egész kicsit is ismeri a Bibliát, és elhiszi, hogy a Biblia Isten kijelentése, Jézus Krisztus csak zsidó származású lehetett, így van a dolgoknak, az egész kijelentés így működik, ennek van értelme, nem is érdemes erre több szót vesztegetni, tehát, és azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, ez nem is vita téma, de azért föl-föl röppennek különböző elméletek. Jézus Krisztus bizony zsidó volt, a Szentírás szerzői mind zsidók voltak, egy Lukács kivételével ennek ez a rendje. Na most a Biblia népekről, például az Ószövetségi rész, népekről csak olyan értelemben beszél, hogy van egy választott nép, a zsidó nép, és a többi, ők a pogányok, a nemzetek, a gólyok. Nincs lényeges különbség a pogányok között. Tehát a Biblia szempontja az Ószövetségben az, hogy van egy választott nép, a zsidó nép konkrétan, akiket Isten kiválasztott azért, hogy hordozzák az Istennek az ismeretét, és azért, hogy egyszer majd az ő népi közösségükben megszülethessen a világ megváltója, az Isten fia, aki testileg zsidó volt, szellemileg nyilván egyetemes. Ez az Ószövetség szortírozása. Na most, miért pont a zsidókat kérdezhetné valaki? Ezt is elolvashatjuk az igében. nem azért, mert ők nagyok lettek volna, vagy gazdagok, vagy megérdemelték volna, hanem pont azért választotta ki őket az Úr, mert kicsik voltak, elesettek, és egy kicsi és elesett népen keresztül nagy csodákat tud bemutatni az Úr. Ma is így van egyébként, zárójelben jegyzem meg az egyéni hitéletünkben is. Ha én elfogadom, hogy Isten előtt kicsi és elesett vagyok, ha Isten előtt kicsinek és elesetnek merem vállalni magam, nagy csodákat cselekszik velem az Úr. Közösség értelemben ugyanez volt a zsidókkal. Nem a származás itt a lényeg, nem a vér, ezt nagyon jól jegyezzük meg. Ha népekről beszélünk, én magyar népről beszélek itt elvileg, itt sem az a lényeg, hogy kinek a génjei milyenek, hanem a egymás iránti felelősséghordozás, hogy tudjuk-e szeretni egymást, felismerjük-e egymás hiányait, együtt tudjuk az Urat dicsérni egy nyelven, az emberi közösség, a szeretet közösség, a szolgálatoknak a lehetősége, ez tesz bennünket népé. És a közös gondolkodás, a közös történelem, mert apáinkat, anyáinkat, nagyapáinkat, nagyanyáinkat, az ő életüket nem szabad elfelejteni. Nagyon sok tanulságot hordoz. Tehát nem a vér a fontos, hanem valami más. Lapozzunk tovább, az új szövetség is tulajdonképpen egyszerűen gondolkodik a népekről. Nem érdekes az új szövetségi szempontból, hogy milyen népről van szó, hanem ott kétféle nép létezik. Kicsit hasonlít az ószövetség szemléletéhez. Az emberek egyik csoportja ismeri Istent, Krisztusban megváltott, az emberek másik csoportja nem ismeri. Ott már nem érdekes, hogy ki zsidó, ki pogány, az számít, hogy ki az, aki Krisztus kegyelmét elfogadta, és ki az, aki még valamilyen ok miatt nem fogadta el. Tehát a Bibliának ez a fő választó vonala. És fontos, hogy ezt nagyon jól megjegyezzük, mert a földi élet az nagyon rövid, néhány évtized, és egyedül egy közösség, amelyik túlmutat a földi élet néhány évtizedén, a Krisztus, az Istennel való közösségem. Tehát, hogy én magyar vagyok, amit nagyon szeretek, és ajándékként fogadtam az Úristentől, ez engem nem ment meg, ebben nem lehet bűnbánatot találni, ebben nincs üdvösség. Ez egy feladat. Az üdvösség abban van, a reménység abban, hogy Krisztushoz tartozom, tartozhatok az ő kegyelméből. Szeretnék felolvasni itt még igét. Efézus beli gyülekezethez írott levélben van nagyon-nagyon szép tanítás. A harmadik, illetve a második fejezet, tehát Efézus 2. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mind az ígéret szövetségeseink kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Tehát látjuk, hogy vannak közeliek, vannak távoliak Istentől, kegyelmet ismerők és kegyelmet még nem ismerők, és ezen belül vagyunk magyarok, németek, románok, cigányok, oroszok, bármik, japánok, és még ki tudja hányféle nemzet. Vannak olyan vélemények, miszerint ez már azt jelenteni ez az ige, hogy akkor ne is beszéljünk többet, nem téma, hogy mi magyarok vagyunk. Én azért gondolom, hogy ez nem téma, mert hát nem így értem meg az igét. Jól ismerjük az apostolok cselekedeteiből a pünkös történetét, érdemes egy kicsit belehallgatni, bár azt hiszem, hogy ez nagyon ismerős mindannyiunk számára, amikor az Úristen a Szent Lelket adja az apostoloknak. A Cselekedetek könyvének második fejezetét olvasom, negyedik verstől. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az úgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket. Ezt szeretném aláhúzni, hogy a maga nyelvén hallotta őket. Mindenki különböző nyelveken szóltak, és akkor nagyon-nagyon sokféle helyről összesereg lett, gyülekezet volt Jeruzsálemben, és értelmesen, érthetően a maga nyelvén hallotta mindegyik, hogy Isten felséges dolgairól mit mondtak. Itt még a fejezetben néhány verssel alább is olvashatjuk. Halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Mit jelent nekem, ez gyönyörű szép kép, hogy most már nem egy nép hordozza Isten ismeretét, hanem a Földnek minden népe hordozhatja. A Szentlélek szétosztotta, mint együtt csak egy vágány ment volna, és most egy óriási nagy rendezőfájódor, ez egy buta hasonlat, és száz és ezernyi vágányra oszlana a Szentlélek iránya, a misszió iránya, és megajándékozottak lettünk. Igen, és ha nem lett volna pünkösd, akkor mi magyarok is távoliak lennénk ebben a pillanatban is. És pünkösd óta közeliek lehetünk, ha Krisztushoz tartozunk. Krisztus nélkül magyar, német, román, bárki távoli, Krisztussal közeli. És ezért lehetünk Krisztushoz tartozóak, közeliek, Pál fogalmazása szerint. És én úgy értelmezem a pünkös történetét, hogy az Úristen meghatalmazta, kitüntette a mi magyar nyelvünket, hogy ezen a nyelven tudjuk dicsérni az Urat, alkalmas rá. Állítólag a legkáromkodósabb nyelvek közé tartozunk, nagyon rendkívül alkalmas a magyar nyelv a káromkodásra. Nem tudom, hogy így van, ezt nyelvészek mondják meg. Az összehasonlítás nem tudom, hogy alkalmas, azt sajnos tudom, azt hallom. De az is biztos, hogy Isten kegyelmében az imádságra is alkalmas a magyar nyelvünk. Lehet imádkozni, az igét hallgatni, hitre lehet jutni, bűnbocsánatot lehet kapni, egymástól bocsánatot lehet kérni, magyarul egymást támogatni lehet, magyarul egymásról gondoskodni lehet, magyar részjárással. Pünköskor megnyitotta az Úristen ezt a nagy lehetőséget. És én ezért gondolom, hogy a téma az aktuális, igenis felelősek vagyunk. Mert én jobban megértek egy magyarul beszélő, magyar kultúrájú felebarátomat, mint egy nem magyart. Jobban megértem. Ha jobban megértem, jobban átlátom az életét, és jobban tudom szeretni. Nagyobbak a lehetőségeim. Ezeket ki kell használni. Ha van lehetőségem jót cselekedni, meg kell tennem. És ebben az értelemben is igaz. És most szeretnék, ha még van egy kicsi energiánk, még visszatérni arra az igére, amit kedves barátunk felolvasott. Lukács evangéliumból a gadarénus története. Talán, sőt, egész biztos ismerjük a történetet. Az Úr Jézus átmegy a genezáreti tó túlsó partjára, egy olyan vidékre, ahol nem zsidók laktak, pogányok. Egyébként, akik ismerik az evangéliumokat, tudják, hogy az Úr Jézus abban a bizonyos három esztendőben, amíg nyilvánosan tanított, elsősorban a zsidókkal foglalkozott. Tehát az ő életművében is volt egy rendszer. Az egész emberiség megváltója volt, de minden apostola zsidó volt, és nagyon-nagyon kevés esetben olvassuk azt, hogy nem zsidókkal akár szóba állt volna. Kánaáni asszony története nagyon ismerős, vagy itt a gadarénus, de ő általában a zsidókkal foglalkozott. Ez azt jelenteni, hogy az Úr Jézus igazságtalan volt? Nem. Hanem ő is emberi testben egyfajta rendet élt meg. Nem lehet az egész világgal egyszerre foglalkozni. Amikor ő testet töltött Isten fia volt, ő is megtartotta ezt a rendet. A 12 apostollal sokkal többet foglalkozott, mint a tágabb körre. Hát 500 tanítványról is beszél az ige, de biztos, hogy a 12-vel többet foglalkozott, mint a másik 500-zal. Mert igazságtalan volt? Nem. Hanem voltak körök, közösségek, amiért ő nagyobb felelősséget vállalt. Még a 12-n belül is volt három, akikkel még szorosabb kapcsolatban állt. Tehát a gadarénus, ez egy őrjöngő, megszállott, beteg ember volt, most nem kell részletezünk, hogy pontosan mi baja volt, egy a lényeg, hogy az Úr Jézus megszabadította. Meggyógyult, megszabadult, teljesen átalakult. Teljesen természetes, hogy ő szeretett volna ott maradni, az Úr Jézusra együtt tovább menni. És mit mond neki, hogy térj haza és beszéld el. Mi történt veled? Mit cselekedett veled Isten? Nem mondta neki az Úr Jézus, hogy te most légy zsidó, mert élkedj körül, és ezentúl a zsidó ritus gyakorold, és úgy él tovább az életedet? Nem. Visszaküldte őt abba a pogány világba, a saját városába, a sajátjai közé, akik őt ismerték, és ott kellett elmondania, otthon kellett elmondania, hogy mit tett vele az Úr Jézus. Kicsit így belegondolunk, nagyon, nagyon tanulságos és képes történet. Ez a gadarénus ott a saját városában volt otthon, és a sajátjai közé vitt el, és a sajátjaiért volt felelős. Abban a városban ő volt az egyetlen, valószínűleg, aki ismerte Krisztus hatalmát. Többiek ki tudja milyen pogány vallásosságban, milyen babonás elképzelésekben élhettek. És az volt az ő felelőssége, oda küldte vissza. De nem változott meg a város, nem szűnt meg. Ez egy nagyon-nagyon tanulságos, szép kép. Azt szeretném még elmondani röviden, hogy az én életemnek is ez egy roppant, fontos és sarkalatos igéje. És én kívánom nektek, hogy a ti életetekben is legyenek majd olyan igék, amire azt mondhatnám, hogy ilyen határkő vagy kilométerkő igék. Nem kap az ember minden nap ilyet, de időnként, 2 évente, 5 évente, ez attól függ az Úristen terveitől. Kap néha az ember életre szóló igéket. Nekem például ez volt az egyik. Én vidéken jutottam, itt én pesti gyerek vagyok, pontosabban kelenföldi, és vidéken dolgoztam egy ideig, ott laktam, és vidéken tértem meg. És aztán úgy alakult a sorsom, hogy visszajöttem Pestre. Nem nagy örömmel, nem szerettem sem a Budapestet, de vissza kellett jönnöm. És elmentem hitetlenül, visszajöttem keresztényként. És nem találtam a helyem, hogy hova kellene nekem menni. Hol legyen a gyülekezetem, hiszen én előtte soha nem éltem gyülekezetben, de amikor visszajöttem, akkor már szükségem volt gyülekezetre, közösségre. És így gondolkodtam magamban, hogy Budapesten hol vannak a legjobb gyülekezetek, hova lehetne elmenni, nagy választék volt, ilyen nagy bőség. És egyik vasárnap az ige hirdetésen valahol ez volt az alapige, és a lelkész magyarázza, és egyszer csak nekem leesett az a bizonyos tantusz, de talán ti nem is tudjátok a többségi, vagy mi az a tantusz. Tehát megértettem, inkább így mondom, megértettem, hogy ez nekem szól. Én vagyok a történetben ez a gadarénus, bár én nem őrjöngtem, de azért nagyon sok sötétség, tisztátlanság volt az életemben. És velem az Úr jót cselekedett, és engem hazaküld az enyéimhez, akik engem ismernek és ismertek, oda küld vissza, és nekem ott kell elmesélnem, hogy mi történt velem, mit tett velem az Isten. És akkor pontosan tudtam, hogy hol a helyem, hát nekem oda kell elmenni, vagy mi az a tantusz, hát megértettem, inkább így mondom, megértettem, hogy ez nekem szól. Én vagyok a történetben ez a gadarénus, bár én nem őrjöngtem, de azért nagyon sok sötétség, tisztátlanság volt az életemben. És velem az Úr jót cselekedett, és engem hazaküld az enyéimhez, akik engem ismernek és ismertek, oda küld vissza, és nekem ott kell elmesélnem, hogy mi történt velem, mit tett velem az Isten. És akkor pontosan tudtam, hogy hol a helyem, hát nekem oda kell elmennem, ahol felnőttem. Képzeljétek el, én 6 éves koromig egy református templom szomszédságában laktam, a folyosóról, a gangról, a templomra láttunk. Ott nőttem fel, de semmi közöm nem volt hozzá. És egyből tudtam, hogy engem az ige oda küld. Bekopogtam, nagyon furcsa volt, kb. Egy fél évig, tehát az Isten tiszteleten is idegenül éreztem magam a Biblia órán, és borzasztó nehéz volt megszokni, de tudtam, hogy az Úristen oda küld. Aztán később szépen minden elrendeződött. Lett közösségem, hitben testvéreim, barátaim, kaptam feladatot, munkahelyet kaptam 5 percnyire, albérletet kaptam pont a templom melletti házban, a 4. emeleten a harangoz legközelebbi szoba volt az enyém, az fantasztikus, hogy kinyitottam az ablakot, és vasárnap délelőtt bejött a harangszó. Tehát minden a helyén volt, hogy én, mint egy 20. század végi gadarénus, visszamentem Kelenföldre, ahol ismertek az utcán, a folyosón, a házban, és mindenkinek tetszett, nem tetszett, el kellett mondanom, hogy én ugyanaz vagyok, de mégsem az vagyok. Hogy jön ez a mai témához? Ez az ige engem végigkísér azóta is az életemen. Mégpedig azért, mert felebaráti szeretetet gyakorolni, ezt az elején már mondtam, még egyszer elmondom, és ez legyen a befejező gondolatsor, felebaráti szeretetet úgy lehet igazából gyakorolni, hogyha minél konkrétabban oda tudok menni valakihez. Általában nincs felebaráti szeretet. Akkor a legmélyebb, és akkor a legkomolyabb a segítség, amikor tudod, hogy kihez mész oda, a hozzád közeliekhez, akikkel együtt élsz, az a legizgalmasabb és a legszebb feladat. És nekem bizonyos értelemben Kelenföld volt akkor a szűkebb hazám, az én népem, és akkor ez a gondolatsor tovább folytatódott, így egyre jobban megértettem azt, hogy a velem közös nyelven imádkozók, fohászkodók pedig az én népem. És ezért van nekem nagyobb felelősségem azok iránt, akikkel valami közösségbe, egy közösségbe tartozom. Nem tudsz igazán hazamenni, nincsen otthonod, ha a te közösségeidet nem ismered fel. És az egyik ilyen közösség az bizony a népünk, ahol élünk és szolgálunk, hogy a szeretetünk az ne üres szólam maradjon, ne legyen általános, szép, humanista, szószal leöntött emberbaráti szeretet, hanem minél konkrétabb, akikhez közünk van, akikkel a legtöbbször találkozunk, akikkel egy sorsot élünk. Tér haza és beszéld el, ezt mondta a gadarénusnak az Úr Jézus. Én ezt egy életprogramként is elfogadtam a magam számára, és kívánom nektek is, mindannyiunknak kívánom, akik itt vagyunk, tudjuk megérteni, hogy hol van a mi otthonunk, hogy ilyen értelemben is van egy otthonunk. Különböző körök vannak körülöttünk, akikért felelősek vagyunk, akikkel itt a Földön egy időben egy sorsot élünk. Óriási lehetőség ez Istentől arra, hogy egymást tudjuk szeretni, szolgálni, és együtt tudjuk őt dicsérni, együtt tudjunk imádkozni. És az igéjét egy nyelven, egy gondolatcsavarral értelmezni, táplálkozni belőle. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, kérünk, hogy nyisd meg a szemünket, hogy kik a fele barátaink. Taníts meg arra, hogy jó dolog a te kezedet fogva felelősséget vállalni mások iránt. Jó dolog gyakorolni a szeretetet, amit mi is megkóstoltunk, ami felőled és tőled jött, és jó dolog azt továbbadni, jó dolog ebben élni. Értesd meg velünk, hogy nem egyforma a felelősségünk minden ember iránt. Értesd meg velünk, hogy az igazi szeretet az kézzel fogható, egyszerű. Taníts bennünket arra, hogy a szeretetünk, az imádságunk is minél kézzel fogható, konkrétabb legyen. Ne engedd, hogy általánosságokban langyosodjunk, szürkőjünk. Kérünk, hogy tartsd frissen a mi hitünket. vezess minket nap, mint nap, és adj kíváncsiságot, hogy mi a te akaratod, melyik az az út, amit a mi számunkra készítettél. Taníts meg arra, hogy öröm legyen minden egyes alkalom, amikor az ígéddel találkozunk, hogy ne fáradjunk abban el, ne szokjuk meg, ne unjunk bele, adj őszintességet. Amikor kételkedünk, keresgélünk, akkor is adj őszintességet, hogy oda vigyük te hozzád. Te vagy, aki el tudsz bennünket igazítani. Eléd visszük végül a mi népünket, a furcsa és sok-sok bűntől megterhelt népet. Köszönjük, hogy elfogadod az imádságunkat, és kérünk, hogy adj ébredést ennek a népnek, elevenítsd meg a gyülekezeteket, a közösségeket. Kérünk, hogy akik most fiatalok, az ő életüket különösen áld meg erős hittel, reménységgel, és erősítsd meg őket, hogy sokszor a túlerővel, hangzavarral szemben is tudják képviselni a te szavadat, téged, magadat. Könyörülj és áldj meg, és újíts meg bennünket egyenként is, akik itt vagyunk, ezt is kérjük most le tőled. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kölcsei Ferenc, himnusz. Isten, áld meg a magyart, jókedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozd rá víg esztendőt, megbűnhődte már a nép, a múltat s jövendőt. Őseinket felhozád, Kárpát-Szent bércére, általad nyert szép hazád bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai, Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk hunság mezén, ért kalász lengettél, Tokaj szőlő veszély nektár csepegtettél. Zászlón gyakran plántálád, vad török sáncára, s nyögte Mátyás búshadát, Bécsnek büszke vára. Hajd, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmiének. Hányszor támadt ten fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt, magzatod hanvedre. Bújt az üldözött, s felé karnyult barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyáte hazában. Bércre hág, és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger felette. Várállott, most kőhalom, kedv s öröm röpkedtek, halálhörgés, siralom zajlik már helyettek, s a szabadság nem virul a holtak véréből, kínzó rabság könnye hull, árvák hő szeméből. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt, megbűnhődte már a nép, a múltat s jövendőt.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.